Közös énekünk után hallgassuk meg Jézus nekünk szóló üzenetét, amely János evangéliumából való. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Samáriában kellett átmennie, és így jutott el Szamária egyik városához, amelynek Szikár volt a neve. Ez közelebb volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása, Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy szamáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony azt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én szamáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a szamáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószága is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrása lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, itt a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jó mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Ezek az evangélium igéi.
Testvéreim, még ne üljünk le, hanem válaszul Isten minket megszólító szavára, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és az ige hirdetésre készülve a 345-ös, tehát a 345-ös számú éneket énekeljük.
Én csendességünk alapigéjét Pálnak Korintusiakhoz írt második leveléből fogjuk olvasni, mi pedig Pál apostolnak Korintusiakhoz írt második leveléből, a harmadik részből, a 17. és a 18. verset. Pál apostolnak második korintusi leveléből, a harmadik részből, a 17. és a 18. verset olvassuk, állva hallgassuk meg az ige olvasását. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, azzal a vággyal jöttünk el ezen a ma estén ide, ebbe a házba, a te házadba, hogy szívünket kitárjuk eléd. És amikor szívünket kitárjuk, mindezt azért tesszük, hogy te megszólíthass bennünket, megérinthesd a mi életünk legmélyét, és átadhass számunkra mindazt az igét, mindazt az üzenetet, amely a mi életünkbe a te akaratodat, a te vezetésedet munkája és eredményezi. És mi vágyunk arra, hogy ebben az együttlétben és csendességben tőled való érintés után úgy mehessünk majd el, mint akik valamit megértettünk a te jóságodból, megértettünk a te kegyelmedből, megértettünk abból, hogy kegyelmes gyermekeidként, akiket Krisztusban irgalommal ajándékoztál meg, mit szeretnél látni a mi életünkben, mire tanítasz, mire vezetsz bennünket. Kérünk, add áldásodat erre a csendre, és add, hogy valamennyien meghallhassuk a te igéden keresztül a te szavad. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hadd olvassak még egy igét, mielőtt Korintusiakhoz írt levél igéjére figyelnénk, mégpedig ennek a ima hétnek a vezér igéjét, azt az igét, amely egész héten a fő gondolatot adja, és a fő gondolatnak azt a üzenetét, amely és kérdését fogalmazza meg számunkra, amelyet minden este érdemes föltennünk azért, hogy megpróbáljuk rá megtalálni a mi válaszunkat, mégpedig Malakiás próféta könyvéből, Mikiás próféta könyvéből, a 6. részből, a 6. résznek a 6. versétől szólnak ezek az igék, így kezdődnek, és így szólnak, mivel járuljak az Úr elé? Hajjongjak-e magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet, vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Ennek az idei imahétnek a fő gondolatát és kérdését ennek a felolvasott néhány versnek az első mondata adja, mégpedig az, amelyik így szól, mivel járuljak az Úr elé. És ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagy kérdés az életünkben. Hogyan jöjjünk Isten elé? Mi az, amiben kedvét leli, és mi az, amit kedvesen fogad a mi életünkben? És tegnap, akkor, amikor együtt voltunk, akkor már elkezdtünk erre a kérdésre választ keresni, és sok olyan kérdés és gondolat elhangzott, amely a mi közös gondolkodásunkat megalapozhatja, hogy amikor kérdéseket keresünk, akkor erre a kérdésre, hogy hogyan járuljak az Úr elé, annak függvényében, hogy melyik gyülekezetnek, melyik közösségnek vagyunk a tagjai, melyik közösség Isten tiszteletein veszünk részt, különböző válaszokat adunk. Mégpedig annak fényében és annak függvényében, hogy annak a közösségnek milyen a hitgyakorlata, hogyan szoktunk mi együtt lenni az Isten tiszteleteinken, miben szoktunk mi a mi Isten tiszteleteinkben gyakorolni magunkat az Istennel való találkozáshoz. Hadd hozzak olyan képeket, amelyben azt gondolom, hogy nem fogjuk beazonosítani egyik közösséget sem, de fogjuk érteni, hogy mire gondolok. Baptista testvérek már részben ismerik ezeket a gondolatokat. Egyik közösség arról tudná megnevezni magát, és remélem, hogy senkit nem fogok ezekkel a hétköznapi képekkel megbántani, hogy azt mondja, hogy mi úgy gondoljuk, hogy úgy érdemes Isten elé járulni, hogy amikor belépünk az ajtón, lélegzünk egy nagyot. Másik közösség azt mondja, hogy úgy jó Isten elé járulni, hogy a hódolatunkat ki tudjuk azzal fejezni, hogy mikor belépünk az Isten házának ajtaján, akkor mélyen meghajtjuk magunkat. Egy harmadik közösség, harmadik féleképpen fogalmazza meg azt, hogy hogyan lehet Isten elé járulni. Azt mondja, hogy mi kalapban jövünk, mi amikor belépünk az ajtón, meglengetjük tiszteletünk jeléül a kalapunkat. És ennek a függvényében, hogy melyik közösségre mi jellemző, azt válaszolnánk, hogy úgy járuljunk Isten elé, ahogyan mi gyakoroljuk. Vagy sóhajtsunk egy nagyot, vagy hajoljunk meg mélyen, vagy lengessük meg a kalapunkat, mert hogyha ezt megtettük, akkor minden, amit utána csinálunk, az majd helyén lesz. Mert ezzel kezdődik, ezzel alapozzuk meg a mi életünket. Direkt hoztam ezeket a képeket, azért, hogy érzékeljük, hogy sok hiába valóság lehet abban, amit megfogalmazunk, vagy válaszként tudunk adni, hogy hogyan járuljunk Isten elé. Gyökerezik a hagyományainkban, gyökerezik a tanításainkban, gyökerezik a kultúránkban, de a kérdés, amire azt keresjük a választ ezen a héten együtt, hogy de valóban ezek azok, amiket Isten kér tőlünk. Ha a samáriai asszony történetére gondolunk, amit hallottunk most ebben a csendességben, akkor Samária asszony is mond valamit. Amikor az Úr Jézus elmondja neki, hogy igen, jól mondtad, hogy nincs most férjed, mert eddig akik voltak, azok őtől elváltak, öt férjed volt, akivel most élsz, az nem a te férjed, akkor azt mondja az asszony az Úr Jézusnak, hogy látom, hogy te próféta vagy. És miután te próféta vagy, akkor azt is tudom, hogy a mi atyáink ezen a helyen imádták Istent. Mások meg másik helyen imádták az Istent. Akik itt imádták, a mi atyáink azt mondták, hogy itt kell imádni az Istent. Mások meg azt mondták, hogy ott kell imádni az Istent. És az Úr Jézus egy nagyon különleges választ ad. Mit mond? Hidd nekem, asszony, eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát, hanem akit ismerik, ők egészen másként jönnek Istenhez. Ők fölismerve azt, hogy az Isten lélek, lélekben és igazságban imádják. Az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Tegnap sok gondolat közepette egyet följegyeztem magamnak, ami számomra különösen is fontos volt. Igyekszem majd pontosan idézni. Valahogyan akkor, amikor a kasztok közötti különbségekről gondolkoztunk, arról, hogy hogyan és milyen módon lehet tovább menni, megtalálni a választ arra a kérdésre, hogy mi a jó, akkor valahogyan így hangzott erre a kérdésre a választ, mi a jó átlépni saját határainkat. Átlépni azokat a határokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy mert elég öntudatosak vagyunk a magunk közösségében és a magunk gyülekezetében, hogy ezt így kell csinálni. Aki nem így csinálja, nála hiányosság van. Neki nem lehet kerek az Istennel való közössége. Átlépni ezeket a határokat és azt mondani, hogy a lélekben és igazságban imádunk, függetlenül a helytől, függetlenül a formától, függetlenül a módozatoktól, imádhatják ugyanazt az Istent, ugyanazzal az őszintességgel, és ugyanazzal a tisztességgel, és egyenességgel, mint ahogyan mi magunkról úgy gondoljuk, hogy mi így tesszük. Átlépni a határokat, de ez nem könnyű. Átlépni a saját határainkat, és egyáltalán határokat, az nagyon sok olyan kérdést hoz magával, amely kérdéssel nagyon nehéz megvívni. Emlékszem arra, amikor életemben legelőször történt meg az velem, hogy Magyarország határain átléphettem. Egy olyan országból, korábban még nem jártam, egy olyan országba, amelynek nyelvét nem beszéltem, egy olyan országba, amelynek a szokásairól nem sok ismeretem volt, és lehetne sorolni az ismeretlen tényezőket, az egy másik ország, a biztonságot nyújtó hazát, a biztonságot nyújtó otthont elhagyva valahová, egy másik helyre, egy másik területre, egy másik vidékre menni, és kezdetben nehéz volt. Öröm, hogy megismerek mást. De ott a bizonytalanság. Mi van, ha valamit el kell intézni? Hogy kell ezt itt csinálni? Mi a módja? Hogyan és milyen képpen lehet utána járni dolgoknak? A bizonytalanság magával hoz más dolgokat. A bizonytalanságból szorongás lesz. A szorongások egyre inkább azt a gondolatot ébreszthetik, hogy jó helyen vagyok-e, kellett-e nekem ide jönni. Ha valaki mielőtt átlépni a határait, már előtte végigjárja ezeket a gondolatokat, hogy mi van, ha ott valamit el kell intézni, akkor mire idáig ér, akkor könnyen azt mondhatja, hogy inkább nem megyek sehova. Ha valaki járt már más országba, nyaralni, kirándulni, az esetek többségében úgy lehet hazajönni, hogy kár lett volna ezt kihagyni. Mert sokat veszítettem volna, nem láttam volna
szép vidékeket, nem ismertem volna meg más kultúrákat, nem találkoztam volna azokkal az emberekkel, akikkel valamilyen úton, módon, kézzel, lábbal ugyan, de sikerült beszélgetni. Veszítettünk volna. Ha nem lépjük át a határainkat, akkor veszteséggel jár. De hogyan lehet ezt megtenni? Mi az, amire ehhez szükség van? Nem elég hozzá a saját erőnk, nem elég hozzá az elhatározásunk, nem elég hozzá az, hogy ésszel és értelemmel belátjuk azt, hogy nekünk ebből hasznunk van, igaza lehet másnak is, próbáljuk meg, találjunk meg erre megoldásokat, hanem valami olyasmire van szükség, mint amiről Pál apostol beszél, és majd utána szeretném ezt megváltoztatni, ezt a mondatomat. De most hadd induljunk innen. Valami olyasmire, mint amiről Pál apostol beszél, hogy azt mondja, hogy ahol az Úr van, és az Úr lelke, akik Istent lélekben és igazságban szolgálják, ott mond még valamit az apostol. Ahol az Úr van, ott szabadság van. Ahol Isten jelen van, ott lehet azoktól a békjóktól, amiket a határok, a korlátok, amiket olykor magunknak állítunk, amiket olykor a magunk dolgai köré mesterségesen húzunk, megszűnhetnek. Szükség van a határainkra. Szükség van a korlátainkra. Legfőképpen miért? Mert védenek. Mert biztonságot adnak. Mert meg tudnak őrizni. Azért, mert veszélyeket és fenyegetettségeket tudnak kizárni. De vigyázzunk, hogy a korlátaink ne ahelyett, hogy kizárnának, ahelyett, hogy lehetne mondani, bezárnak. A kettő között nagy különbség van. És ahol az Úr lelke van, ott megengedjük azt, hogy kizárjanak dolgokat a mi életünkben, de nyitva hagyjuk annak a lehetőségét, hogy amikor Isten utat nyit, akkor kilépjünk azok közül. Akkor tovább lépjünk valahová, máshová. Részt vegyünk valami olyanban, ami lehet, hogy ismeretlen. Ami lehet, hogy megragadhatatlan számunkra, mert nem értünk minden elemet belőle. Maradva az Isten tiszteletnél, amit a próféta feszeget a kérdésben, hogy hogyan járuljak Isten elé, miként járuljak Isten elé. Meg lehet ijedni azoktól a jegyektől és vonásoktól, amelyekben Isten másként mutatja meg magát, mint amihez hozzászoktunk, mint ami az életünkben eddig gyakorlat volt. Ha elolvasnánk ennek a levél részletnek, amit olvastunk a második korintusi levélből a környezetét, akkor azzal találkozunk, hogy Pál apostol egy nagyon különleges példát hoz. Egy olyan példát, amelyben azt írja le, hogy Mózes, amikor kapta Istentől a 10 igét, és lejött a hegyről, akkor különleges dolog történt Mózessel. Fénylővé vált az arca. És leírja Pál apostol, hogy akkor, amikor lejött a hegyről, akkor megijedtek Mózestől. És Mózesnek egy különleges dolgot kellett csinálnia, leplet kellett teríteni magára, hogy ne lássák a fénylő arcát. Mert nem tudtak kilépni a korlátaik közül. Nem tudtak kilépni azok közül, a keretek közül, amelyek ismerősek voltak, amelyekkel tudtak mit kezdeni, amelyek az életükben az Isten tisztelethez hozzátartoztak. De lehet másként is. Lélekben és igazságban imádva Istent, élni a szabadsággal. És élni az Isten szabadságában. És amikor ezzel élünk, és ebben vagyunk benne, akkor valami olyan csodálatos dolog történhet velünk, mint amit 18. versben olvastunk, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, miközben lélekben és igazságban imádjuk Istent, mindannyian ugyanarra a képre formáltatunk. Isten elkezd bennünket formálni, amikor őt szemléljük, nem a kereteket, nem a korlátokat, nem csupán azokat a dolgokat, amelyek számunkra biztonságot jelentenek, hanem megtanuljuk Istent szemlélni és Istenre tekinteni, elkezd bennünket formálni, és azt fogjuk észrevenni, hogy ugyanarra a képre formálódunk. Az Úr lelke által, a Krisztus képére. Nem az egyházunk képére, hanem a Krisztuséra. És a kulcsot így adja meg Pál apostol, hogy ahol az Úr lelke, ott szabadság van. És akkor most szeretném megváltoztatni ezt a mondatot, hogy valami olyasmi történik, vagy történhet. Mégpedig arra, hogy arra hív bennünket ebben a ma estében Isten, hogy akkor, amikor megállunk és imádkozunk, és keresjük a választ erre a kérdésre, hogy mivel járuljunk és hogyan járuljunk Isten elé, akkor imádkozzunk azért, hogy Urunk, taníts arra bennünket, hogy a mi hitutunkon együtt tudjunk haladni a szabadság felé. Vagy a szabadságban. Együtt tudjuk átélni, mit jelent az, a te jelenlétedben, a te lelked szólítása révén együtt formáltatni, átformáltatni általad Krisztus képévé. Átélni a csodát, hogy te alakítasz bennünket, nem külön-külön, teszi ezt külön-külön is, de együtt formálsz bennünket, így együtt is. Amikor együtt szemlélünk téged. Amikor együtt keresünk téged. Amikor együtt vagyunk azzal a vágyal együtt, hogy Istent lélekben és igazságban imádjuk. Nem sokára lesz lehetőségünk elcsendesedni, imádkozni. És amikor imádkozunk, akkor ezen az imádságos csendességben érdemes lesz majd gondolkozni. Hogyan járuljunk? Nekem van valami, ami ismerős a magam közösségében, hadd használjam megint a képeket, mert lehet, hogy én a sóhajtók közösségéhez tartozok. Más elmondja majd, hogy én inkább kalapot szeretek lengetni, más azt mondja, hogy meghajolni. De szeretnék úgy együtt lenni, hogy ugyanúgy örvendeni akkor is, hogy azt látom, hogy aki mellettem van, ő más csinál. Mert akkor, amikor leültünk, elcsendesedtünk, imádságban megszólítottuk Istent, attól kezdve ő kezd el formálni bennünket. Ugyanarra a képre. Mert egy úton járunk, és ezen az úton haladhatunk együtt a szabadságban, mégpedig a Krisztustól nyert szabadságban valamennyien. Amen.
Thank you. Mi, akik megszabadultunk Isten lelke jelenlétében bűneinktől és megkötözöttségeinktől, emelkedjünk fel ő hozzá, hogy tudjuk őt lélekben és igazságban imádni. Nyissuk meg a szívünket előtte, és imádkozzunk. Akit Isten lelke indít, az hangosan is mondja el imádságát. Hallható szóval, és röviden, lényegre törően imádkozzunk. Mennyei Atyánk, neked köszönjük meg a te jóságodat, szeretetedet. Nem hagytál bennünket a mi bűnünkben, hanem elküldted a te egyszülött fiad. Megszabadítson bennünket, élő vízzel ajándékozzon meg, hogy a lélek áradjon, és a mi életünk is tisztuljon. Hálát adunk neked ezért. Köszönjük, hogy ez a szabadság egyétesz bennünket, és a te közeledbe hoz. Segíts, megtapasztaljuk. Igen, ugyanarra a képre változunk át, mert egymásnak testvérei vagyunk. Erősítsd bennünk ezt az érzést. Amen.